Az Úr előtt, az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk. Az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Így előjáróban röviden összefoglalnám a fő pontokat, hogy könnyebb legyen figyelni, meg esetleg a beszélgetésnek a témáját is később, mert azok megadhatják. Tehát én úgy készültem, hogy először így picit átgondolnánk, hogy mi hogyan vélekedünk az örömről, vagy általában hogyan szoktunk vélekedni, így külsőként, vagy nem. Tehát nem csak keresztény szemszögből. Utána végül is a lényeg, amit szeretnék kihangsúlyozni, és aztán körbejárni, hogy az igazi öröm, az Istennel való kapcsolatban érhető meg, és tapasztalható meg. És ez mit jelent Isten részéről, minek van okunk örülni, és ez hogyan lehet a mindennapokban. És itt ennél a résznek két dolgot szeretnék majd kiemelni, a hálaadást és a dicsőítést. Tehát nagyjából ez lenne így így a váza. Szóval öröm. Ugye elég nehéz elképzelni az életünket öröm nélkül, mert erre minden. Tehát ez kell az élethez valahogy, így vagyunk megalkotva, hogy öröm nélkül nem tudunk élni. Maximum csak így összeszorított fogakkal küzdeni, az is, annak is megvan a helye, de öröm nélkül nincsen ember, aki úgymond kibírná az életet, és ráadásul nem is kibírni akarjuk az életet, hanem még valahol élvezni is. De hogyan is, mit is jelent ez valójában? Amikor elsős teológus lettem, akkor volt egy évfolyamtársam, akinek az ajtaján megjelent egyszer egy ilyen kis képes lap a Brekkiben a Muppet Showból, hogy az igazi öröm az, ami egyedivé tesz. És mert a Brekki kacagott ezen a képes lapon, és ez egy nagyon elgondolkodtató mondat, ami azóta is bennem maradt, és kicsit ezt szeretném most körbejárni veletek, vagy hogyha együtt körbejárnánk, hogy mi is az igazi öröm, ami egyedivé tesz. A lexikonokban az áll, hogy, és szerintem ezt így is tapasztaljuk, hogy az öröm az egy ilyen kettős dolog. Tehát van egy lelki oldala, és van egy ilyen látható fizikai vagy fiziológiai oldala is, hogy tehát van egy belső öröm, és én akkor ez megjelenik kívül is akár a rekeszizomnak a mozgásában, vagy úgy fogalmazott az egyik, hogy hirtelen intenzív mozgás, ugrálás, táncolás, ugye kívül érmérséklettétől függően, a szemragyogása, szívműködés erősebb voltak, és ezek az természetes reakcióink az örömre. De hogy ki mit tekint örömnek, az viszont egy másik, de nagyon-nagyon izgalmas kérdés. Biztos ti is beszélgetetek már erről így magatokban, vagy akár régebben is, hogy mi az, ami nektek igazán nagy öröm. Én visszaemlékszem, hogy még középiskolás koromban, amikor nagy ilyen fociérült voltam, Tehát ez pont az a korszak volt, amikor nem jártam sehol a gyülekezetbe, és igazából a kereszténység azért ilyen, tehát elég távol állt tőlem, nem kell teljesen. Tehát ment a református gimnáziumban jártam, de elég távol állt tőlem. És akkor beszélgettem néhányakkal egy ifjú után, hogy mi is az igazi öröm. És akkor itt többféle vélemény hangzott el, volt, aki a szerelmesével való találkozást mondta, és ez kétségtelen, hogy ez nagy öröm, vagy én azt mondtam akkor, hogy a gól öröm, fociban, mert hogy ez egy ilyen hirtelen sikerélmény, ami egy ilyen, hát igen, egy ilyen hirtelen impulzus, ami valami eredményt jelez, és aminek lehet örülni, mert ezáltal a jobb helybe kerül a csapat. De biztos, hogy ennél azért mélyebb öröm is van. Nekem az lövögett a szem előtt, hogy akkor, mondjuk amikor a Fradi gólt lőtt, akkor itt 10 ember elkezdett tombolni, és így nem lehetett megállni a helyén az embernek, mert annyira, tehát a reakció annyira heves volt. De valójában, vagy hát másik ilyen öröm, amivel biztosan mindannyian találkozunk, és ez is hozzátartozik a mi életünk, ez a sikernek való öröm. Tehát, hogyha valamit eltervezünk, vagy valamiért küzdünk, esetleg hosszabb időn keresztül így fáradozunk, és akkor a végén sikerül elérni azt az eredményt. És ennek ugye csak a balg ember nem örül, hogy végre sikerült elérni azt, amit olyan régóta vártam, vagy amiért olyan sokat dolgoztam. És azt gondolom, hogy ez az öröm jogos, és ez rendjén is van így, de kicsit én azt szeretném most hangsúlyozni, vagy szeretném ráirányítani a figyelmeteket, hogy az igazi öröm, ami egyedivé tesz, ahogy ez a rajtón is volt olvasható, az több, mint ezek a reakciók, vagy ezek a... Tehát több, mint egy ilyen belső megelégedettség. Még egy ilyen sztori. Az egyik gimnáziumban, az egyik tanáriban láttam egy ilyen kis cetlit, amit kiszoktak lógatni az ajtóra. Az egyik tanár kollega, hogy most happy vagyok, jöhettek rinyálni a diákoknak szólóan. És hát gondolom, nem tudom, hogy ez működés közben nem láttam ezt a szédát, ezt csak belül láttam a tanárin belül. De gondolom, hogy ezt a diákok értékelték. Mindenesetre az érdekes dolog, hogy így karácsony kapcsán is, hogy én azt vettem észre sok embere, hogy még valahogy az öröm az azt jelenti, hogy ez ilyen boldog, ilyen kellemes, ilyen happy érzés, hogy akkor örök, hogyha így minden szép, minden rózsaszín, ilyen kicsit happy vagyok, és kicsit, mintha a karácsonyban is ezt az érzést keresnénk, vagy ezt sugalná sok karácsonyi zene, sok a fények, meg a díszek, hogy ezt a kellemes, ilyen kis happy érzést, akkor lesz minden jó, akkor lesz ja, a világ, hogyha én is happy leszek. Ehhez képest azt gondolom, hogy ennél sokkal több az öröm, és ez igazából az Istennel való kapcsolatban tapasztalható meg, hogy ezt nem csak én találtam ki, nyilvánvaló, de C.S. Lewis-t biztosan ismeritek, és az ő életrajzának is, vagy az ön életrajzának pontosabban azt a címet adta, hogy az öröm vonzásában. És így leírja a saját maga Isten keresését tulajdonképpen ebben a könyvben. És az érdekes, hogy ő úgy már azt írja valahol az elején, hogy már gyerekkorától kezdve érezte, hogy Isten, mint az öröm, úgymond az öröm nyilait így költözgeti fel. És ez az öröm, ez, amit ő ért öröm alatt, ez nem más, mint az Istennek a megtalálása tulajdonképpen. És ki is mondhatom, hogy megtéréskor való öröm. Mert azt gondolom, hogy ez az a pont, ez az a pillanat, amikor az ember kicsit belekóstol abba, hogy milyen az igazi öröm Istennél. És utána az a kihívás, hogy ezt az örömöt, ezt nem csak ilyen régmúlt emlékként ápolgatni, hanem ezt újra és újra átélni. A Biblia egyébként sok helyen ír Istenről, magáról, aki nagyon örül. És azt gondolom, hogy ez több, mint egyszerűen antropomorfizmus a Bibliában. És hogyha belegondoltok a karácsonyi történetbe, ugye ott is az angyalok egy ilyen öröméneket zengenek Jézus születésekor, vagy Jézus születés előtt a pásztoroknak. És tehát ez az öröm, igazából ez egyébként megdöbbentő egy kicsit, hogyha belegondol ebbe az ember, vagyis a karácsonyi történet kapcsán, hiszen örömteli, persze a megváltó megszületés, hogyha belegondolunk, hogy igazából az ő sorsa itt a Földön annyira nem volt örömteli, mert a végén a szenvedés meg a megkínzásán a kereszten végeztet, az már annyira nem örömteli. De mégis azt olvassuk, hogy amikor megszent Jézus, akkor azzal fogadta az angyal a pásztorokat, hogy hirdetek nektek nagy örömet. És van egy másik ige is, ami pedig Zofóniás könyvében van, ez pedig az Istennek az emberhez való hozzáállásáról szól, hogy ez úgy szól, hogy veled van Istennek az Úr, ő erős és megsegít, boldogan örül neked, megújít szeretetével, újonva örül neked. És kicsit ugyanez látható a tékozó fiú történetében is, hogy amikor az elkoborolt fiú ugye olyan életet élt, hogy ezt mindannyian tudjuk, teljesen így hátat fordítva az atyának, és akkor megy haza, és teljesen ugye összetörve, és az atya meg elérohan örömmel, és a nyakába borul, és csókolgatja, és végig se hagyja mondani, amit a fiú magában eltervezett. És ez valahol szerintem nagyon elgondolkodtat, és nagyon engem egy kicsit meg is döbbentett, hogy Isten valahogy így áll hozzá az emberhez, hogy ennyire örömét leli abban, örömét leli bennünk, és örömét leli abban, hogyha mi visszatalálunk hozzá, és hogyha az ő jelenlétében, az ő közösségében élünk. És igazából ez az, ami nekünk is, vagy minket is, nekünk is jogot ad arra, hogy igazán örüljünk, vagy minket is nem is jogot ad arra, hanem pontosabban fogalmazva, tehát ami nekünk is azt jelenti, hogy mi is igazából ebben az örömben élhetünk. Ha Isten felől nézzük, vagy az Istenhez való viszonyunkat nézzük, akkor én már említettem, hogy a megtéréskor való örömöt, tehát azt gondolom, hogy az az a pillanat az ember életében, amikor belekapcsolódik az atyának ebbe az örömébe. A tékozló fiú visszatérésekor érzett örömébe az atyának belekapcsolódik. Tudom, amikor az életemet odaadom Krisztusnak. És igazából ez aztán folytatódik. Mégpedig úgy folytatódik, hogy az Istennek a szeretete és a hűsége, amit a Zsoltár is említ, hogy örökké tart a szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre, az adja meg igazából, legalábbis nekem, mint keresztény embernek a biztonságot, a biztos identitásomat, hogy nem az én, nem az én rajtam múlik igazából az, hogy Isten gyermeke vagyok, hanem az Isten ajándéka. Ez az Isten örök és hűséges, és mivel, hogy ez egy szilárd dolog, ez egy megingathatatlan dolog, ez a biztonság, azt gondolom, hogy ez önmagában is az örömnek valahol a letéteményese. Mert azzal, hogy én az Istené vagyok, aki ugye engem a vérével megváltott, az ő fia vérével megváltott, azzal én az egész életemre, sőt azon túl is ellettem tulajdonképpen ellettem jegyezve neki, hogy most így bibliai képen szólva is. És azt gondolom, és ez igazából talán a legnagyobb öröm, ami az embert érheti. Most az ember felől nézve. Tehát, hogy itt beszéltünk az elején a sikerről való örömről, vagy a különböző örömökről, amik akkor érnek, vagy nem említettük, hogyha valaki örömet szerez nekünk, de azt gondolom, hogy ez a lehető legnagyobb fordulat az ember életében, és úgymond, most én csúnyán mondva, a legnagyobb siker az ember életében, hogy én Isten gyermeke lehetek. És ebből kifolyólag ez a legnagyobb öröm is. Amit még érdemes végig gondolni, és még igazából a Zsoltárban nagyon-nagyon sok minden van, és hogy erről még utána is tudunk beszélgetni, de most azt a két momentumot szeretném kiemelni a Zsoltárból, ami arról szól, hogy hogyan lehet ezt az örömöt igazából megélni, vagy tehát valósággá tenni saját életünkben. Az egyik az a hálaadás, a másik pedig az Isten dicsőítésnek az öröme. Nézzük a hálaadást egy kicsit. Azt gondolom, hogy ez szoros kapcsolatban áll az örömmel. első ránézésre talán nem tűnik úgy, de azért gondolom ezt, mert igazából hálát adni csak örömmel lehet. Tehát ugye úgy hálát adni, hogy közben nem örülök annak, amiért hálát adok, amit megköszönök, az nem az igazi. Tehát nyilván gyerekekkel is lehet látni, hogyha egy kötelességből megköszönni az ajándékot, de igazából nem örül neki. De azt gondolom, hogy köztünk és Isten között igazából a mi hálaadásunk az akkor erőteljes, hogyha ez abból fakad, abból az örömből fakad, hogy mi az ő közösségében lehetünk és életünk. Nem tudom, hogy ti hogy álltok a hálaadással. Én magamon mindenképpen azt veszem észre, hogy mondjuk, hogyha egy statisztikát csinálnék az imádságaimból, akkor a kérések és a hálaadások azok nem egyáltalán nem lennének kiegyenlítve, hanem sokkal-sokkal több kérés és sokkal kevesebb hálaadás lenne, holott ez minimum egyenlően kéne lennie, de inkább a fordítva kellene lennie a mérlegnek. Tehát inkább a hálaadáson kellene lennie az egyensúlynak, vagy a nagyobb súlynak, ezt akartam mondani, bocsánat. És elgondolkodtak egyébként így, hogy úgy általában a hálaadás az milyen szerepel, mennyire, mekkora súlya szerepel a keresztény életünkben, vagy egyáltalán a gondolkodásunkban. És ez most így felvetném egy olyan témának, amiről esetleg lehetne beszélgetni, szerintem, vagy legalábbis mindenképpen érdemes gondolkodni. Ami érdekes, az amerikai társadalom, legalábbis, hogyha jól tudom, akkor ott a Thanksgiving, ami november végén van, az egyik legnagyobb családünnep. Tehát nagyobb családünnep, mint még a karácsonynál is. Tehát ez az, amikor az ország különböző részén, nyugati parttól keleti partig lakó szétszórt családok így összejönnek, és együtt megünneplik a hálaadás ünnepét. Ami, hát gondolom, illetve hát elsősorban ilyen javakért, tehát az élelmiszerért, vagy ételért, italért való hála, Isten gondoskodásért való hálaadás. De mindenképpen ez szerintem egy nagyon olyan dolog, aminek nagyon fontos üzenete van, hogy a hálaadásnak ott megvan egy külön ünnepe, és az annak nagyon nagy súlya van az emberek gondolkodásában, meg társadalomban. És azt gondolom, hogy a hálaadás az azért is fontos, mert egy egészen más perspektívából látja az ember a dolgokat. Ugye szoktuk mondani, hogy egy pohár vagy félig tele van, vagy félig üres. Ugye attól függ, hogy hogyan nézzük. Nem mindegy, hogy csak a hiányt látjuk állandóan, és azt, hogy ez sem jó, ez sem tökéletes, ez sem sikerült úgy, ahogy én szerettem volna, vagy esetleg, tehát ezt a saját életünkben is, hogy különféle elvárásaink, az, amit saját magunkkal, vagy akár Istennel szemben is így megfogalmaz az ember, azt így nem. Tehát mindig azt látom, hogy nem teljesül, meg nem olyan, vagy pedig azt arra nyitom fel a szememet, hogy mennyi mindent kaptam Istentől, és mennyi minden az, amiért hálát adhatok, és mennyi mindent már elvégzett az életemben, és ha mennyi mindent elvégzett, az egyben ilyen látható, jól megfogható garancia arra, hogy mennyi mindent el fog még végezni az életemben. És hogy ez is úgy kapcsolódik az örömhöz, véleményem szerint, azon túl, hogy benne is van a Zsoltárban, hogy adjatok hálát neki, meg hogy menjetek be Kaplin hála énekkel, tényleg ezt nem énekeltek, ezt nem énekeljük el végén, hogy igazából ez az a perspektív, vagy ez az a látásmód, ami az embert igazából képessé tudja tenni az örömre. Tehát, hogyha azt lát, ha a hálaadásra nézek visszafelé, és azt látom, hogy Isten mennyi mindent megtett már az életemben, és nem pedig azt nézem, hogy ez a pohár még mindig félig üres. A másik pedig, amit szeretnék még kiemelni, az Isten dicsőítésének az öröme, ami szintén itt a Zsoltárban van, hogy menjetek be Kaplin hála énekekkel, udvaraiba dicsérettel, adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Ez szorosan összekapcsolódik, legalábbis ahogy én látom a Zsoltárban, az öröm, a hálaadás és az Isten dicsőítése, ez a három. És így nem is nagyon lehet szétválasztani. Azért nem, logikusan, mert az ember örül annak, hogy Istenhez tartozik, és hálás vagyok mindazért, amit ő megtett az életemben, akkor nyilván ebből már így logikusan akad az ő dicsőítése is. Én így picit szétválasztanám az Isten dicsőítését olyan formában, hogy nem csak az úgymond liturgikus dicsőítésre gondolnék itt, ami szintén nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ennek szerepe van, tehát nem véletlenül van, tehát része mondjuk szerintem az éneklésnek, ami Isten tiszteletünkben vagy a kegyességünkben van egy ilyen dicsőítő része is, nem csak egy ilyen ráhangolódó része, hanem egy sokkal, sokkal több. És hát ezt látjuk a Bibliában is, amikor az Isten színe előtt énekelnek a szentek. De a dicsőítésnek a másik formája pedig az életünkkel való dicsőítés. És itt azon érdemes gondolkodni, vagy azt szeretném így felvetni, hogy az életünk mint szolgálat, ami Isten dicsőíti. És itt a szolgálat alatt, a szolgálatot eléggé tágon értelmezném. Tehát szolgálat alatt most én azt mindent értenék, ami valóban Isten dicsőíti, ami arról szól, hogy valahogy egy bizonyságtétel a világ felé, hogy én Istenhez tartozom. És ez lehet bármi. Tehát ebben benne van egy személyes bizonyságtétel is, ami nagyon fontos, mert valahol olvastam, hogy talán igen, az Emónak a szórólapján olvastam, hogy az örömhír, aki nem adja tovább, az elveszti az örömét az örömhírnek, mert csak meg akarja tartani magának, és így pont azt az örömét, ami az egészben egy ilyen túláradó öröm, ami azt veszíti el. De ugyanígy megvan a szolgálatnak az Isten dicsőítő jellege minden téren, akár a napi hivatás terén is, tehát ezt jól tudjátok. Ami még az örömmel kapcsolatban viszont ide tartozik, hogy az ember az örömet azt nem tarthatja meg magának. Tehát így nem lehet így magamban csendben, így póker arccal örülni valaminek. Mert az úgy nem az igazi valahogy. Ugye azt így érezzük mindannyian, hogyha én nem adom tovább, akkor igazából nem is hagyom, hogy átjárjon az öröm, nem is élem át igazából az örömet. És azt gondolom, hogy ezen is érdemes elgondolkodni, hogy ez az öröm, ami igazából egyedivé tesz az Isten közösségének az öröme, az Isten jelenlétében való érés öröme, az mennyire hagyom, hogy átjárja az életemet, és mennyire hagyom, hogy így túláradjon rajtam. Tehát, hogy látszódjon magyarul. Ne csak így magamnak akarjam megtartani, hanem tényleg így látható és továbbadható legyen. Atyán, köszönjük azt a hallatlan nagy örömet, ahogy te ránk nézel, és ahogy te visszavársz minden megtérő bűnöst, és köszönjük azt, hogy minket is így vártál, és köszönjük azt, hogy hozzátartozhatunk, és mindent megtettél azért, hogy megválts minket. És köszönjük neked, hogy ezért mi is részesei lehetünk az igazi örömnek, és kérünk azért, hogy ez járja át az egész életünket, a gondolkodásunkat, a mindenhez való hozzáállásunkat, amivel találkozunk, és mindenkihez való hozzáállásunkat. Kérünk azért, hogy ne a félig üres poharat lássuk, hanem háladással és örömmel tudjunk visszanézni arra, hogy te mennyi mindent adtál már nekünk, és mennyi mindent elvégeztél már az életünkben. És kérünk azért, hogy ezt tudjuk továbbadni, hogy ez áradjon tovább, csorduljon túl rajtunk, hogy így legyünk hiteles tanúid a világban. Amen.
Amen. Mi értünk ügyeit. kevesek az útjaim, mert nem hittük ő imában, Isten elé dolgaim. Jönnek próbák, kísértések, nincsen öröm csillagot, ellensük egy jó imádságban, bármi kínos így remény. Fáradt vagy és megterhelve, jól esnék a tenyülés. Fáradt a kereje Jézus, hozzá jönni jó neki. Minden terhedet.